A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten elsegített bennünket, hogy a Filemon levéről szóló sorozatot folytassuk. Most tehát hallgassuk meg a Filemonhoz írott levelet teljes egészében, foglaljunk helyet és így figyeljünk Isten igéjére.
Isten igéjét olvasom a Filemonhoz írott levélből, az első verstől az utolsó versig. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus testvér, Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Arkipposznak, ami bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. Mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onésimosért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is teszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkos, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Amen.
Helyünkön maradva, testvéreim, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy a hívásod elért hozzánk, és eljöhettünk ma, hogy téged tiszteljünk, hogy a hozzád tartozásban megerősödjünk. Kérünk, hogy erősíts is meg. Küldd el a te szent lelkedet, és hadd éljük meg általad, hogy hozzád tartozunk, akkor is, hogyha a vétkeink miatt vagyunk szomorúak, akkor is, ha betegségek kínoznak, akkor is, ha hűtlenkedtünk hozzád. Akkor is, hogyha az agyunk most éppen máshol jár, mert annyi mindent foglalkoztat és terhel bennünket. Úrunk, akárhogyan is vagyunk most előtted, szeretsz minket. Kérünk, hogy erősíts meg ebben, és hadd következzék ebből minden, gerjeszt föl bennünk az irántad való viszont szeretetet, a hálaadást, a dicsőítést, hogy tudjunk rád nézni és téged szeretni azért, aki vagy. Engedd, hogy magunkról megfeledkezve csak téged lássunk. Aztán visszatérve ebből a szentséges találkozásból, ne felejtsük el, amit a tükörben rólunk mutattál, ne felejtsük el, amire indítottál bennünket, Engedd, Urunk, hogy ne legyen hiába az, ahogyan Isten tiszteleten vagyunk és rád figyelünk. Különösen kérünk a gyermekeinkért, akik most vannak először az ősz folyamán, gyerek Isten tisztelten, áld meg azokat, akik velük foglalkoznak, akik rájuk készültek, és add, hogy a gyermekek is megéljék, hogy jó veled lenni, hogy jó a te házadba jönni, és jó itt testvérekre találni. Így könyörülj rajtunk, így segíts meg bennünket, küldd el a te lelkedet, hogy éljünk általa. Amen. Jöjjetek testvéreim, és Isten igéje iránti tiszteletből fennállva, hallgassuk meg újra az imént felolvasott levél, a Filemonhoz írott levél első 7 versét. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér Filemonnak, a szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Archipposznak, ami bajtársunknak, és a házadban lévő gyülekezetnek, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem róla imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitükben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Foglaljunk helyet! Testvéreim, kerestem azt a kérdést, aminek alapján egy kicsit láthatjuk közelebbről ezt a történetet, és ezt a történetet éppen Filemon szemével láthatjuk most. Vajon ő mit értett, mit hallott meg ebből a levélből? Ezt a kérdést így találtam, vajon mi kötelezte Filemont, hogy örömmel visszafogadja szökött rabszolgáját, Onésimoszt, sőt, hogy ne büntesse meg, vagy akár felszabadítsa. Vajon mi kötelezte rá? Miért kellett ezt neki csinálni? Mi volt az a belső meggyőződés, amire Pál alapozott, és megírta ezt a levelét Filemonnak? Kicsit hozzánk közelítve ezt a kérdést, hadd kérdezzelek meg benneteket is, hogy bennünket, ma élő hívőket, mi kötelezhet arra, hogy valakinek megbocsássunk, aki ellenünk vétkezett, vagy valakiért áldozatot hozzunk, vagy valakit meghallgassunk, elviseljünk, hogy valakivel békességben éljünk. Mi kötelezhet belülről bennünket mindenre, ha mi hívők vagyunk? Testvéreim, ahogyan nekikezdtünk 2 héttel ezelőtt ennek a levélnek, akkor Onésimos szempontjából néztük meg ezt a levelet, most Filemon szemével nézünk rá, és ha Isten megsegít, akkor jövő héten pedig Pál apostol szemével nézünk arra a történésre, amit ez a levél megenged nekünk elképzelni, hogy mi is történt. Onésimosról, ahogyan 2 héttel ezelőtt mondtam, egy rabszolga volt. Magyarul egy senki. Vagy amit el lehetett róla mondani, így mondtuk, valakié. Ez az ember Filemon tulajdona volt, és mint Filemon tulajdona megszökött, tehát meglopta, megkárosította az ő urát. Bűnös volt, és büntetést érdemelt. Azonban Onésimosz újjászületett Rómában, ahogy Pállal találkozott, megváltozott az élete, és arról beszélgettünk 2 héttel ezelőtt, hogy micsoda nagy élmény lehetett számára is felismerés az evangélium, mely pont arról beszél, hogy Isten szeretett, megbecsült gyermekei vagyunk, hogy ő érte a rabszolgáért, Jézus rabszolgává lett, és odaadta ő magát a kereszten, hogy őt kiváltsa, megváltsa. A megváltás, a kiváltás egy rabszolga számára mindenek ne továbbja volt. Ez igen. És megtudta ezt, megértette, és átélte az evangéliumot, de arról is beszéltünk, hogy ezzel nem ér véget a történet, hanem el kell indulnia haza, el kell indulnia odahonnan, annak idején elszökött, és rendeznie kell az otthoni dolgait. Rendeznie kell a bűnt, rendeznie kell azt, amit ő vétkezett Filemon ellen. No, itt tartottunk múlt héten, és arról beszélgettünk, hogy a két ember között látszólag Pál apostol a kapocs ismeri mind a kettőt, és megírja ezt a levelét. Mi kötelezte, még egyszer kérdezem hát, Filemont, a rabszolgatartó gazdag hívő embert, akinek mellesleg az ő házánál gyűlt össze a gyülekezet, tehát egy nagyon komoly tisztességben lévő hívő ember volt, mi kötelezhetőt arra, hogy Filemon a rabszolgáját, Onésimoszt visszafogadja örömmel, ne büntesse meg, sőt felszabadítsa. Testvéreim, a Szentírásnak nagyon sokféle üzenete van. Az a csodálatos benne, hogy ebbe belerendültünk a kérdések óráján is a héten, hogy hát milyen régi írás, milyen régi írók, milyen régi történetek, és mégis mennyire aktuálisan tud hozzánk szólni a Szentírás. Aki jól ismeri ezt a könyvet, tudja, hogy ezt a könyvet nem a teológusok minősítik, nem az okos érvelés minősíti, nem történelmi bizonyítékok, hanem ami igazán mellett áll, hogyha valaki ráállt a Bibliára és elkezdte olvasni, akkor látja, hogy az életében mennyi csodálatos ajándéka volt ennek, és milyen komoly igék és üzenetek vannak benne. De vannak olyan üzenetei a Bibliának, vagy úgy mondjam alapjai, irányultsága, amely minden üzenetet áthat. Minden üzenetet áthat, és ebből a mai kérdésünkből a választ úgy szeretném megfogalmazni, ebből az irányultságból, hogy meghúzódik a Bibliában egy nagyon komoly alapelv, ami tetten érhetőbb akár minden könyvben, ami a Bibliában van, és a kérdésemre, amit föltettem, akár Filemonnal, akár velünk kapcsolatban, ebben az irányultságban, ebben az alapban van a válasz, ebben az alapelvben. Mi lehet hát ez az alapelv? Mi ez az irányultság, amely oly nagyon meghatározza a Szentírást, és meg kellene határozza a mi hívő életünket is, Filemont és bennünket is? Na, nem adom olyan olcsón a választ, kivéve aki ügyesen olvassa a liturgiás lapon a végét a prédikációnak, annak nem lesz meglepetés, de én mégis azt mondanám, hogy járjuk végig az utat, és a válaszhoz megint csak egy kérdéssel közelítsünk. A kérdés pedig így hangzik, ki volt Filemon? Ki volt Filemon, hogy nevezi meg őt, hogyan szólítja meg, a vokatívusz mellé mi az a kiegészítés, amivel megszólítja Pál apostol és Timóteus ezt az embert. Ha ezeket sorra vesszük, megértjük az üzenetet. Az első ilyen megszólítás három lesz, így hangzik, szeretett munkatársunk, így szólítja meg Pál Filemont, amikor az elején írja a levelét, azt mondja, szeretett testvérünk, és szeretett munkatársunk, ez lesz a második. Van egy igen mély összetartozás emberek között, ami semmilyen más összetartozáshoz nem hasonlít, ami átível vérbeli különbségeket, földrajzi helyet, attitűdbeli, személyiségbeli különbségeket, kinézetbeli különbségeket, műveltségbeli különbségeket, társadalmi státuszbeli különbségeket, mindent átívelően összeköt, és ilyen összeköttetés egyetlen egy van, ezt így hívjuk testvér. Sőt, hadd mondjam így zárójelben, hogy még időket is átölel, hiszen testvéreink az előttünk élő hívő emberek is, utitársak, testvérek, és még velük is, persze nem szellemidézés által, hanem lelki közösséget átélve, olvasva róluk és tőlük, átélhetjük azt, hogy hát Ágoston is testvérem, Szent Ágoston, testvérem Kávin, és testvérem Gyökösi Endre, pedig már nincs köztünk, mégis testvérem. Átível tehát mindent ez az összetartozás, a legerősebb összetartozás, több, mint a vérbeli összetartozás. És testvéreim, ezt a levelet akkor értjük jól, ha megértjük, hogy ezt az egészet áthatja ez a testvéri attitűd, ez a testvéri összetartozás. Az egész levelet ezt határozza meg. Ezt a testvéri közösséget nem Pál hozta létre Filemonnal. Nem Filemon hozta létre Pállal, nem az élet sodorta őket egymás mellé, nem valami nagy építkezés és társadalmi reformnak az eredménye, hogy ők testvérek. Nem volt hasonló a hátterük, a neveltetésük sem, teljesen más városból származnak. Ez adottság. Ez egy felfedezni való adottság, ezt Jézus Krisztus hozta létre. Azzal, hogy meghalt Filemonért, és meghalt Pálért. Hogy a vérét ontotta, értük, a vérét adta, értük, ezért lettek testvérek. Benne való hit, és a vele való összetartozás építette ki. Ezért, hadd mondjam így, testvéreim, a mi testvéri összetartozásunk nem valami emberi erőlködés eredménye. Ez van. Ezt nem mi csináltuk. Ez van. Ez egy adottság. Ezért rendkívül módon rosszul érzem magam már azoktól a ma divatos lelkipásztori gyülekezet vezetési könyvektől, amik eleve így kezdenek, hogy gyülekezet építés, mintha mi építenénk a gyülekezetet. Testvéreim, ezt a gyülekezetet nem mi építjük. Ezt nem mi építjük. Jézus Krisztus építi bennünk, és miközben bennünk építi, rátalálunk arra, hogy benned is és bennem is Jézus építette, tehát összetartozunk, testvérek vagyunk. Ez mindig van. Van egy félreérthető mondat, amikor reggel átolvastam a prédikációt, akkor éreztem, hogy ezt félre lehet érteni, úgyhogy gyorsan egy csillag lábjegyzetet hozzáteszek, mert ez a mondat szerepel a liturgiás lapon is, hogy ezt nem kell ápolni úgy, mint a házasságot, vagy a családi, vagy a baráti köteléket. Ezzel nem azt értem, hogy nem kéne ápolni a testvéri kapcsolatunkat, de nem attól marad testvéri kapcsolat, hogy én ezzel foglalkozok és ápolom, sőt, Laci nem sértődős ember. Ha én Lacival összeveszek, vagy nem ápolom vele a kapcsolatot, és már egy éve egy szót se beszéltem vele, sőt, kiprédikáltam őt, hogy mekkora egy ember, és húha, valami rosszat mondanék Laciról, ez a testvéri kapcsolat akkor is összetartalmazna bennünket. Nem tudom elrontani. Akármit csinál Laci is, elmondja, hogy ez a prédikáció pocsék volt, aludtam rajta, ide többet én be nem teszem a lábamat, amíg ez a fickó áll a szószéken. Ezt mondaná Laci, akkor is a testvérem marad, nem tudja elrontani, és én se tudom elrontani. Ilyen értelemben nem azon múlik a testvéri kapcsolat, hogy én ápolom valakivel a kapcsolatot, mert ez van, ez egy adottság. Ez akkor is van, ha ellene teszünk. Akkor is van, ha rongáljuk, vagy megkérdőjelezzük, vagy egyenesen megtagadjuk. Hiába tagadom meg a kapcsolatot veled, akkor is testvéri kötelék köt bennünket össze Jézus Krisztusban, ezt nem tudom elvágni. Ez nem olyan, mint a Facebook, nem olyan hálózat van közöttünk, hogyha akarom belépek, ha akarom kilépek. Szüneteltettem 2 hétig, de annyi mindenki minden módon próbált engem rávenni, hogy ne tegyem, hogy most már újra Facebook tag vagyok, hurrá, de jó. Tehát itt megtehetjük, hogy szüneteltetjük, vagy valakinek nem tetszik az arca, például az enyém nem tetszett valakinek, és kinyomotta az ismerősei közül. Tehát kész, nem kellek. Ilyet lehet csinálni Facebookon, simán, azt látod, akit akarsz, annak a posztjait olvasod, akinek akarod, de a testvéri kapcsolatot nem lehet csinálni. Hiába nyomod ki, akkor is ott van. Mert akkor is a testvéred, és ha most azt hiszed, hogy nem, hát majd megtudod a mennybe, hogy ott ül melletted. Testvéreim, volt egy katolikus pap, akit egyébként nagyon tisztelek és szeretek, azt tanította a diákoknak, hogy a katolikusok a mennybe a főajtón mennek be, a reformátusok meg a hátsó ajtón, de az be lesz zárva. Erre mondta egy katolikus diák, már ezt egyszer elsütöttem, hogy nem baj, Zoli bácsi, majd belülről kinyitom. Így meg is nyugodtam, hogy talán mégiscsak bemeltek a mennybe, de testvéreim, ez nem nekem rossz, hanem annak a katolikus papnak, aki egyébként Krisztusban van, aki megtagadja velem a testvéri kapcsolatot, de a mennyben ott fogok ülni mellette. Kiderül számára, hogy mégiscsak testvérek vagyunk. És én tudom, hogy ő a testvérem. Neki rossz, hogy ezzel meg fog lepődni. Hiába tagadja meg ezt a kapcsolatot. A mennyben, ahogy az öreg papbácsi mondta egyszer, a mennyben úgy ömlesztő leszünk testvéreim. Ott hiába próbálkozunk. Ott, akik oda mentek, akik egybe vannak. Tehát nem tudunk mit csinálni. Szóval a testvéri kapcsolat van, és az örökkévalóságra szól, és ott aztán végképp kiderül, hogy együtt vagyunk. Hiába mondom, hogy ez vagy a testvérem, nem testvérem, vagy azt mondom, hogy nekem a, nem tudom, evangélikus testvérek nem testvéreim, mert náluk oltár van, náluk meg nincs, az nem is igazi hívő, mégiscsak ki fog derülni, hogy lutheránus testvéreim épp hogy ott fognak ülni a mennybe, ahogy reménység szerint még a reformátusok is. Összetartozunk. Csak egyféleképpen lehet ettől a köteléktől szabadulni, ha valaki már nagyon húzná a nyakát, hogy nem lehet mégis valahogy ebből kiszabadulni, ha Krisztus tagadod meg. Ha Krisztus tagadod meg. Ha Krisztus nem kell. Ha a vele való kötelékre mondod azt, hogy ezt megtagadom, soha többé Krisztussal közösségben nem akarok lenni. Akkor, ha Krisztustól elszakadsz, akkor elszakadsz az övéitől is. Egyébként, ha te Istennel jóba vagy, Krisztus a megváltod, és az ő útján jársz, akkor bizony testvéreim, az útitársak is ott vannak velünk. Azáltal, hogy Filemon Krisztus követője lett, Pál apostolnak is testvére lett. És azáltal, hogy Onészimosz Krisztus követője lett, szintén Pál apostol testvére lett. Értjük a logikát? Ha ez így igaz, a te barátod, az én barátom, nem egészen így, tehát ha mind a ketten, tehát testvérek, akkor bizony kiderül, hogy Filemon és Onészimosz is egymásnak testvérei. Ami abszurdum. A rabszolga tartó és a rabszolga testvérek lennének? Azért ezt nehéz elismerni és elfogadni, és ahogy 2 hete is mondtam, ez egy nagyon durva, akkori korban egy nagyon durva különbség, és nagyon nehezen bevehető valóság. Mindenki lehet a testvérem, de azért a rabszolgám álljon meg a menet. Filemonnak szól a kihívás, elismered-e, felismered-e, hogy az, aki rabszolgád volt, aki társadalmilag alattad van, Krisztusban testvéred. Felfedezed-e, elfogadod-e, élsz-e vele? Nagyon nagy kihívás jelentett, amihez nagyon-nagyon sok mindenen túl kellett lépni. És testvéreim, ne áruljunk zsákba macskát. Ahhoz, hogy mi megéljük a testvéri kapcsolatot, nekünk is nagyon nagy árkokat kell átlépni. Hadd kérdezzelek meg, hogy te elismersz engem testvéredül. Testvérednek tartasz-e, és én téged? Vagy nézz körül, kérlek, hogy nézd meg, aki kettővel melletted ül. Már a melletted ülőt azt ismered nagyjából. Nézz jobbra-balra, mindenki nézze jobbra-balra. Kettővel a következőt, azt még lehet látni. Testvéred ő? Ez nem a... Hát a utána jövő igen, de ő nem. Testvéredként vallod őt? Testvéred? Élünk-e vele a testvéri kapcsolattal? Csak ugyanígy tartjuk? Csak ugyan olyan drága és áldott kapcsolat ez? Valóban szeretjük ezt a kapcsolatot? Valóban Isten ajándékaként fogadjuk? Istenem, köszönöm, hogy vannak testvéreim. Szereted-e testvéredként? Kedves gyülekezet, akinek nincs testvére, mint nekem, az tudja, hogy milyen rossz. Azt tudja, hogy milyen rossz. Akinek meg van testvére, az is tudja, hogy ez milyen rossz néha. Meg tudja, hogy milyen nagy dolog, és milyen öröm is. Aki hívő ember, és szereti Krisztust, és Krisztus szeretete elért hozzá, na, annak mindig lesznek testvérei. Nekem ez nagy öröm üzenet, mert nincs. Vér szerint nincs tesóm. Így meg van sok. Itt vagytok ti. Nem rossz kárpótlás. És meg fogod érezni annak a nehézségét is, hogy néha nagyon nehéz. Néha nagyon nehéz ez. Ahogy Filemonnak is nehéz volt Onészimosszal. Hát ez volna az én testvérem? És ugyanakkor átéljük az örömét is, hogy milyen nagy dolog, hogy vannak testvéreim. Előfordul az, hogy hívők között konfliktusok vannak, hogy néha nehéz a testvéri létet átélni. Testvérem, az egyház történet erről szól. Fellapozzuk az egyháztörténetet, vagy nem kell az egyháztörténetet, fellapozzuk a Bibliát, nézzétek meg, két olyan nagy ember, mint Pál meg Barnabás, hogy vesztek össze egymással. Milyen nehéz átélni ezt a testvéri létet, de hiába csinálunk akármit, ez akkor is van, egyetlen dolgunk van, hogy újra meg újra felfedezzük, és megerősödünk ebben az összetartozásban. Sajnos, ami magyarországi református egyházunk jelenei sokszor arról beszél, hogy lelkészek, hogy kegyességi irányzatok tagjai nem tudnak egymással testvéri közösségben lenni. Ez olyan szomorú, most, ahogy egyik egyházi vezetőnkkel a héten megadatott, hogy beszélgethettem, és elmondta, hogy ő mikkel szembesül, szinte sírva fakadtam. Szó szerint mondom. Kigördült a könny a szememből, hogy fordulhat ez elő, hogy lelkészek, presbiterek, gyülekezetek egymással ilyen testvérietlen módon viselkednek. Testvéreim, ennek nagyobb súlya van, ha a másik szóra figyelünk, a másodikra, hogy azt mondja, hogy szeretett munkatársam. Így nevezi Filemont Pál apostol. Szeretett munkatársunk. Ahogy ez az egyházi vezető fogalmazta, és megtanultam tőle, iszonyú háborúban vagyunk, így mondta ő. Iszonyú háborúban vagyunk, harcban vagyunk, akár észrevesszük, akár nem. Nagyon kemény harc folyik Isten serege és a gonosz seregei között. És a gonosz ugyanúgy a római birodalom korában, mint ma, a tőke birodalmának korában, ugyanúgy, testvéreim, ravasz és nagyon erős. És nagyon nagy csata van Isten népe és a sátán népe között. Nem félek kimondani. Ma nagy csata van. Nézzetek a világba, beszélgessetek a gyereketekkel az iskolai helyzetről, beszélgessetek a szomszédotokkal, és meglátjátok, hogy harc van, iszonyú harc. Nagy erőkkel folyik ez a harc, és Pál Filemonnal, Filemon akár majd Onészimosszal, ebben a harcban bajtársak. Így nevezi a másik címzettet az apostol. Bajtársunk. Ugye a katonaságnál hívjuk így egymást bajtárs. Bajtársak, mert bajban van a világ, és ebben a bajban harcolunk, egymás mellett vált várnak vetve, és ahogy ez az egyházi vezető fogalmazta nekem, hogy micsoda fájdalom az, amikor harcolsz, mész elől, és mögötted valaki lengeti a fehér zászlót, és dezertál. Dezertál. Ott hagy egyedül a csatában. Testvéreim, gyakran előfordul ez a mi magyarországi református egyházunkban is, holott vált várnak vetve kellene küzdenünk, mert munkatársak vagyunk ebben a harcban. Nem valami aprócska dologban, hanem ebben a nagy harcban. Hajlamosak vagyunk arra, hogy erről a harcról nem veszünk tudomást, vagy minimalizáljuk, vagy akár a politikára vetítjük, meg a nagyvilágra, de nem nincs köze a mi életünknek. Szörnyű, hogy mi folyik a világban, de ez mint a rajtunk kívül esne, és nekünk ebbe semmi dolgunk és szerepünk nincsen. Megtörténhet az, hogy csak szakbargárként a gyülekezetben, az egyházban a saját munkaterületünkkel foglalkozunk, és ott valamit megélünk ebből a csatából. De értsük meg, hogy ennél sokkal nagyobb dologról van szó. Az a piti, amit mi teszünk az Isten országáért, az ebben a nagy csatában van benne, és ebben vagyunk mi munkatársak, bajtársak egymással. Abban a harcban, amit Krisztus vívott meg értünk a kereszten, és amire hív bennünket, hogy kövessük őt Isten seregeként a gonosz ellen. Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni az egyház és a gyülekezetre, hogy csak működjön. Működjön, legyenek sokan a templomban, működjön az adminisztráció, legyen református egyház, amíg ez van, minden rendben van. Testvéreim, nem a működést bízta ránk az Isten, nem azt, hogy sokan legyenek a templom, azt, hogy a magunk helyén helytállva harcoljunk az Isten ügyeért. És ezt te tudod, hogy Isten mire hív téged ebben, hogy mi a te dolgod, hogy ki ellen kell harcolnod, egyébként legfőképpen önmagad ellen. Az önmagamban lévő gonosz ellen kell harcolnom. Ez mindenkinek a csatatere. Testvéreim, ennél véresebb, keményebb csatatér nincs, mint magunk ellen harcolni. Ahogy mondta ezt valaki, hogy nagyon makacs az az óember. Ja, nem a hóember, az óember, a régi, amelyiket azt hittük, hogy már legyőztük, azt megint jön, és ugyanazt csinálja, mint előtte. Nagyon makacs, újra és újra jön. Nagy harc ez. Testvéreim, hajlamosak vagyunk elaprózódni, de ne vesszítsük el szemünk elől, hogy mi miért történik. Miért virrat fel ez a nap? Miért vagyunk itt a templomban? Nem azért csak, hogy jól érezzük magunkat, megpihenjünk, lelkünk felüdüljön, halljunk egy nagyjából rövid és értelmes prédikációt, amire egyébként esély sincs, testvéreim, mert hosszú lesz. A többit majd meglátjuk. Hanem azért, mert azt mondja az írás, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Meg azt is mondja, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Ebben a harcban vagyunk, ezért vagyunk itt a templomban, mert ez csatatér ez a világ. Sőt, úgy tanították nekünk a teológián, hogy maga a szószék is csatatér, ahol harcolunk a gonosz erői ellen, hogy az emberek szívébe eljusson az Isten üzenete. Tudjátok, hogy minden ige hirdetőnek mekkora vágya és harca, és mennyit könyörgünk azért, hogy meghalljátok, amit az Isten üzen, amit nekünk már üzent, és ami minket már letepert és meggyőzött, hogy eljusson a szívetekig, hogy mi az Isten üzenete, és mire hív bennünket? Ezért vagyunk itt. Ebben a munkában vagyunk munkatársak, és nem elsősorban egymásnak, hanem Krisztusnak vagyunk a munkatársa, és ezért találkozik a válunk időnként egymással, mert mindnyájan Krisztusért futunk. És így ér össze a mi válunk. Ez a csata nem rólunk szól, nem a mi személyes életünkről szól csupán. Benne van, de nem erről szól. Ezért nem érdemes nagyon túl sokat foglalkozni magunkkal ebben a dolgban, mert ez a csata Krisztusról és az ő győzelméről szól, ami egyébként borítékolva van a jelenések könyve szerint, meg az evangélium szerint is, de bege kell tenni a magunkét. Mert itt élünk az időben, a végső idők fele, ahol harc van, és egyre nagyobb harc lesz. Fiatalokhoz szólok, tehát a 70 évesekhez és 60 évesekhez is, de különösen még a náluk is fiatalabbaknak, hogy drága barátaim, higgyétek el, hogy amiben ti felnőttök, az sokkal rosszabb lesz, mint amiben mi nőttünk fel. Iszonyú kemény világ vár rátok. És ebben az iszonyú kemény világban nagy kérdés, hogy kinek az oldalán harcoltok. A konfirmáció, amire készültök, arról szól, hogy beállok Krisztus seregébe, és képvisel őt a világban. És furcsa módon nem fegyverrel elsősorban, hanem azzal a szeretettel, amivel Pál apostol szól. Mert itt a harmadik jellemvonás, amely Filemon megszólítja, nem csak szeretett testvérem és munkatársam, bajtársam, hanem azt mondja, az Úr Jézusba vetett hited és a szentek iránt tanúsított szereteted, példa. Hited és szereteted. Testvéreim, akkor van a baj, amikor a kettő szétválik. Hívő vagyok, csak szeretni nem tudok. Istent szeretem, csak az emberek zavarnak. Ugye? Ez amikor ketté válik. Ez tulajdonképpen ez a kettő egy. Mert kik is a szentek? Kiket szolgálok? A szent az, aki Istenhez tartozik, aki Isten számára elkülönített. A keresztség ezt ábrázolja ki, és amikor a hitedet mellé teszed, akkor együtte kettő, azt jelenti, hogy te bizony szent vagy. ez a minősítésed. Így szólít meg bennünket Isten. Ezért mondták a régiek, hogy Isten szent eklézsiája, mondjuk a Rákoskeresztúri gyülekezet. A hitünket a szeretetünk hitelesíti. Az igazi szeretet, a valódi szeretet, amely akkor is kitart, ha, meg akkor is megvan, amikor nincs oka, amikor nincs célja, amikor nincsen különösebb kiváltó oka és célja. Szóval az isteni szeretet, az forrás, és ez a forrás nem bennünk ered. Filemon akkor tudja meglépni ezt, ha megérti, hogy az a szeretet, amivel egyébként ő szereti a szenteket, a hívőket, ahogy a nő viselkedik, ez egy nagyon rendes ember lehetett. Ha megérti, hogy ennek a forrása nem belőle fakad. Az én legkedvesebb igém így hangzik, minden forrásaim te benned vannak, Uram. Minden forrásom belőled fakad. Isten a forrás. Ezzel a szeretettel tudom átlépni ezt a nagy szakadékot. Ezzel a szeretettel tudom visszafogadni a szökött rabszolgát. Ezzel a szeretettel tudok csak megbocsátani, vagy én kezdeményezni. Ezzel a szeretettel tudom elviselni és eltűrni. Ezzel a szeretettel tudok harcba menni, mert a mi szeretetünk, testvéreim, higgyétek el, akármit gondoltak, fabatkát se ér. Fabatkát se ér. Hamar elfogy. De az Isten szeretete, ahogy tudjuk, soha el nem fogy. Krisztusban kapjuk Isten lelke által az Atya szeretetét. Ezt a forrást akarja fölfakasztani Filemonban, és ezért mondja neki, hogy te hiteddel, szereteteddel például, hogy emlékeztesse rá, hogy te Filemon már ismered azt a forrást, amire hivatkozva most kérek tőled. Te már ismered. Testvéreim, ismeritek ti ezt a forrást? A hitetekből fakadóan ott vannak a szeretet cselekedetei. Lehet erre appellálni? Lehet erre nézve levelet írni nektek? Lehet erre nézve prédikálni és hívni benneteket? Filemon ebből a forrásból élt. Azt mondja Filemonnak Pál, hogy meríts mélyebbre, mert még van ebben a forrásban. Még arra is képes lesz, amit nem gondoltál volna magadról. Testvéreim, én már annyiszor buktam az életemben. Annyi mindent elrontottam, annyi embert megbántottam. Annyi minden kudarcot vallottam már. És mindig ezekben a mélységekben egyedül az segített, amikor rájöttem, hogy a saját erőmből volt. De amikor megnyílt ez a forrás, akkor olyanra is képes lettem, hogy soha nem gondoltam volna magamról. Mert nem belőlem fakad. Mert átélem, hogy az Isten szeretete átfolyik rajtam, és ez különös kegyelme az Úrnak. De ha hiszünk benne, ez mindegyikünkkel megtörténhet. Hadd summázzam az elmondottakat. Mert itt érünk a válaszhoz. Mi kötelezte Filemont arra, hogy örömmel visszafogadja rabszolgáját, sőt, talán fel is szabadítsa? Mi kötelezhet, szándékos a szó, mi kötelezhet téged abban, hogy megbocsáss? Akkor is, ha nem te vétkeztél. Akkor is oda menj a másikhoz, amikor ő nem jön. Akkor is békességben él, amikor ő nem. Akkor is hoz áldozatot érte, amikor ő semmilyen áldozatot nem hozott érted. Mi kényszeríthet erre bennünket? Azt, testvéreim, hogy testvérek vagyunk. Hogy nem csak Pál testvére, Onésimus, hanem Filemoné is. Hogy összeköt bennünket a Krisztus vére, mindnyájunkért hullott ez a vér. Ez pedig irányt ad. Azt kötelezhet bennünket, hogy a gonosz ellen vívott óriási harcban bajtársak és munkatársak vagyunk, és sokkal fontosabb ez a harc, mint a köztünk lévő bármi probléma, vagy nehézség, vagy antipátia. Ez az alap, melyből rengeteg minden következik. Harmadszor az, hogy a hitéből és a szeretetéből juthat még Onésimusnak és bárkinek, hogyha Krisztussal vagyunk, sőt, egyenesen következik belőle természetes módon. Miről is van szó tehát? Ez a bibliai alapelv, ami nagyon mélyen ott húzódik a Szentírásban, így hangzik. Azt tedd a másikkal, amit veled tett Isten. Úgy szeresd a másikat, ahogyan Isten szeret téged. Nem mondhatod, hogy Istennel jobba vagy, miközben a fele barátaiddal nem vagy jóba. Aki Krisztusban vagy, az kötelez a fele barátaid, és különösképpen a testvéreid felé. Különösképpen a testvéreid felé. És nem a Venezuelában élő hívők felé, hanem elsősorban Rákoskeresztúron élő hívők felé. Ahogy a múlt két héttel ezelőtt is említettem, szerintem ez egy tékozló fiú történet. Ugyanúgy ott találjuk bennenek az elemeit. A tékozlói Onésimosz kijózanodik, visszatér, és nagy leckéje, hogy bocsánatot kérjen és visszamenjen. Elrendez az elrendeznivalót. Erről beszélgettünk két hete. Ma arról beszélgettünk, hogy az apa, a tékozló fiú apa, az itt Filemon, akinek vissza kell fogadnia, meg kell bocsátania, és mégis szeretnie kell azt, aki ordinári módon elbánt vele, és a kor szerint büntetést érdemelt, bélyeget érdemelt volna magára. Rabszolgából testvéré fogadni valakit. Ez az atya szeretete, testvéreim. A lecke a miénk is. Szeressetek úgy, ahogy Isten szeret. Szeress és tégy, ahogy akarsz, mondta Ágoston. Nem véletlen mondta. Nem emberi szeretetről beszélt, testvéreim. Ez engem is és benneteket is kötelez. Ha megértetted, hogy mit tett érted Krisztus, csak akkor. Ha nem érted, akkor ezt se fogod érteni. Az öreg János szavaival szeretném befejezni. Így szólt János apostol élete vége fele. Nagyon egyszerűen, a régi fordításban így kezdődik, fiacskáim. Itt most így olvassuk. Ott van a liturgiás lapon a hely, majd otthon kikereshetjük. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg az Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket előbb, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Így legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk tovább. Mennyei atyán, köszönjük, hogy valóban, ami megváltunk, vére megtisztít bennünket. Köszönjük az irántunk mutatott szeretetet benne. Engedd, hogy élni tudjunk belőle, hogy a Golgottai keresztből forrás fakadjon számunkra is. Élni tudjunk ne csak mi belőle, hanem élhessenek mások általunk. Engedd, hogy ebben a harcban, amit te vívsz a gonosz erői ellen, hadd lehessünk neked munkatársaid, és hadd találhassunk ebben egymásra. Köszönjük ezt a végtelen megtiszteltetést, hogy általunk is végzed a munkádat. Köszönjük, hogy még ránk is szükséged van, pedig megtehetnéd nélkülünk is, mégis hívsz bennünket. Urunk, ébresz fel bennünket. Ébresz fel, amikor körülöttünk szidnak téged. Ébresz fel, amikor körülöttünk hazugságokat mondanak. Ébresz fel, amikor szeretetlenség és békétlenség uralkodik körülöttünk. Tégy minket békekövetekké. Tégy minket ige és üzenet hozókká. Tégy minket útjelzőkké. Kérünk, Urunk, segíts ebben, mert olyan bátortalanok vagyunk, olyan elesettek, és annyira félünk nekiindulni ennek. De köszönjük, hogy a te lelked által életre kelhetünk, és a lelked által szólhatunk, lehetünk, szerethetünk. Így áld meg a mi gyülekezetünket, és azt a hatalmas missziói területet, ahova küldesz bennünket egyenként az iskolába, a szomszédaink felé, a családunkba, a munkahelyünkre. Engedd, Urunk, hogy ez mind a misszió terepe lehessen azáltal, hogy mi a te küldöttjeidként ott jelen vagyunk. Mutasd, hogy mikor kell szólnunk, és mikor kell csendben maradnunk. Add, hogy a továbbadás évében valóban legyen mit belőle továbbadnunk. Így könyörülj a mi gyülekezetünkön, különösen kérünk az elesettekért, akiket betegség, fájdalmak, lelki gondok gyötörnek, vagy nem tudnak eljönni a templomba sok más dolog miatt, Urunk, különösen őket erősítsd. Köszönjük, hogy te szereted a gyengéket, az elesetteket, és sokszoros erővel és szeretettel hajolsz oda melléjük. Így könyörülj rajtunk is, így segíts minket. Könyörülj. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te ország, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Jöjjetek, kérjük Istenünk áldását! Mindezek után a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.